Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Rázák Oston Sámuel, a Nézőpontcsoport és Pulai András, a Publikus Intézet vezetői, elemzők mind a ketten. Jó estét, örülök, hogy elfogadták a meghívást.
Jó estét.
Van-e friss mérésük a pártok erőviszonyairól ennyivel a választás előtt? Rázák Oston?
Van, és az azt mutatja, hogy nem változott semmi, amint szerintem egyáltalán nem meglepő, mármint az elmúlt hetekben, hónapokban, talán az év kezdete óta. Nem meglepő, mert a párt preferencia miért is alakult volna, hát nem történt semmi olyan esemény. A választásnak nem is a párt preferencia szerintem a nagy kérdése, hanem az aktivitás, melyik párt hány hívét tudja elvinni, illetve hány szimpatizánsból tud szavazót.
Pulai András kezdetben ingattam, majd bólogatott.
Bólogattam, mert nekünk is van friss felmérésünk. Most a hétvégén publikáltuk a vasárnapi hírekbe, és nálunk sem változott érdemben semmi. 1% ponttal növekedett a Fidesz, de korábban 1% ponttal csökkent, tehát nagyjából visszajutottunk oda, ahol voltunk. És 1% ponttal növekedett a Jobbik, ez sem tűnik nagyon számottevő változásnak. És a teljes politikai baloldal az ugyanakkora maradt, mint amekkora korábban is volt. Az egyéb növekedések okán ugye a bizonytalanok aránya az 2%-ponttal csökkent. És hát azzal én is egyetértek, hogy a mozgósítási verseny lesz a különösen izgalmas része ennek a választásnak. De azzal nem értek egyet, hogy a pártpreferencia nem számít. Szerintem számít még most is, ugyanis van nagyon sok aktív bizonytalan, aki részben titkolózó aktív bizonytalan egyébként, aki el fog menni szavazni, akinek van preferenciája. Tudjuk, hogy a 3/4, 2/3 kormányváltást szeretne. Az a kérdés, hogy ezeket az aktív bizonytalanokat az ellenzéki oldal meg tudja szólítani, illetve az ellenzéki oldal melyik része tudja megszólítani, ugye elsősorban egy ellenzéki szavazókról beszélünk, illetve a Fidesz részéről a mozgósításnak az a tétje, hogy azt a 15-20%-nyi a kormányzással elégedetlen, de egyébként a szívében a Fidesz választó szavazót el tudják elvinni az urnákhoz.
Bocsánat, én azt nem mondtam, hogy ne számítana a párt preferencia, azt mondtam, hogy nem változott, és miért is változott volna. Mind a kettő nagy tábor, kormánypárti és ellenzéki tábor, azt gondolom, hogy mindent elkövett azért, hogy a üzeneteivel megszilárdítsa a táborát. Amiben van egy nagy változás, az az utca elfoglalása. A Fidesz azért az elmondható, hogy a január-februári visszafogottabb utcai jelenléte után kifejezetten offenzívában van, és a békemenet, nem akarok számháborúba belemenni, de biztosan a 100 000-es nagyságrendet elérő tábora, 10x10 000 akkor neked. Nagyságrendű tábora, azért az egy nagyon erős kép volt, és semmelyik másik ellenzéki politikus hasonló nagyságrendű utcai jelenlétet nem tudott produkálni, tehát ez nem egyenlő azzal, hogy hány ember fog elmenni és leszavazni a Fideszre, de mégis egy nagyon fontos, jelképes erődemonstráció volt a kormánypárt részéről.
Ha a 100 000-es talán túlzásnak is tűnik, de nyilvánvalóan persze sokan voltak, én sem mennék bele számháborúba, de azért esernyő alatt a sok ember egy kicsivel több helyen szokott elférni, mint amúgy, tehát ez viszont az ember sűrűséget csökkenti, de végül is tök mindegy, persze a Fidesz ezt meglépte, ezt a húzást, ugye látszik, hogy biztonsági játékot játszik a Fidesz, nem innovál most már semmit, és azokhoz az eszközökhöz nyúl, amelyik eszközöket már az elmúlt 2-3-4-5-6-7 évben relatív sikeresen használt. Ez különösen azért fontos egyébként a Fidesz számára, mert azért január-februárban azért inkább defenzívában volt. Jött csomó olyan ügy, hogy az Eliosz ügyről tudunk itt beszélni, amiben ugye Lázár János és a miniszterelnök is direkt érintett volt, akkor ugye volt Semmén Zsoltnak a háziállat, ugye a rénszarvas vadászatos története, és tudnám még sorolni azokat a rettentő kellemetlen ügyeket, nem beszélve, hogy a hódmezővásárhelyi választásról, ami ugyan defenzívába szorított a Fidesz, de egyben egy lehetőséget is adott neki. Tehát az a szerencséje a Fidesznek, hogy ebben az időszakban az ellenzék is hát sokkal inkább saját magával volt elfoglalva, mint a választóival, ezért azt az ugrást, amit nyújtatott volna egyfajta lehetőségként a Fidesz defenzívba szólása, azt nem tudta ki, aztán nem tudta megugrani azt a népszerűségi ugrást. Ezért tartunk nagyjából szerintem ott, ahol tartunk.
Avval egyetértek, hogy a hatalmas változás nem következett be, de szerintem még amit hozzá lehet tenni, hogy azért a kampány taktikákban van valami változás, talán pont Hódmezővásárhely óta, mintha a Fidesz sokkal inkább Orbán Viktorra építené a kampányát. Én azt gondolom, hogy a Fidesznek amúgy nem is lett volna jó, hogyha a választás tétje az, hogy legyen a 2/3, mert az önmagában nem egy mozgósító erővel rendelkező tét, választási tét, de az, hogy ki legyen a kormányfő, Karácsony Gergő, Vona Gábor, Szél Bernadett, vagy maradjon Orbán Viktor, ez egy nagyon erős mozgósító erővel rendelkező sorskérdés, ha tetszik, így minden Fidesz szimpatizáns számára, azért is Fidesz szimpatizánsok, nagyon fontos, hogy ki a kormányfő, és az utóbbi hetekben azt látjuk, hogy a Fidesznek a kampányában mindennapos kulcsszereplővé vált a miniszterelnök, tehát ez egy komoly átalakulás. Azzal viszont egyetértek, hogy a ellenzék folyamatosan időt veszít, még tegnap is ezt láttuk, hogy amikor a baloldalon és az LMP, vagy a baloldal részeként az LMP egyeztetett, ma meg a Jobbik is az LMP egyeztet, akkor ez mind-mind elvesztegetett idő, mintha bizonyára fogunk még erről beszélni, mintha mindenki úgy akarna tenni, mintha meg akarna állapodni, de valójában senki nem akar megállapodni az ellenzéki oldalon.
Az látszik-e, hogy mire jutottak az ellenzéki pártok eddig, vasárnapig?
Hát biztos, hogy valaki látja pontosan. Én ezt elég nehezen tudom ilyen pillanatban körülrajzolni. Az látszik, hogy az viszont nagyon látszik, hogy mit akarnak a szavazók. És ennek figyelmevételével érdemes nézni, vagy ezt fürkészve érdemes nézni, hogy mit csinálnak a politikusok. És az ellenzéki szavazók azok teljesen egyértelműen azt szeretnék, hogy választódjon ki egy ellenzéki vezető, hogyha úgy tetszik, régi módon fogalmaztuk, úgy is legyen egy összefogás. És akkor ők azt mondják, hogy ők akkor jó eséllyel arra jelöltre, illetve annak a jelöltnek a pártjára, vagy pártjaira, pártszövetségére fognak elsősorban szavazni, de persze a egyéni kerületekben történő megegyezések okán ez nagyon sok mandátumot is jelenthet az ellenzéknek. Azt látszik a számokból, hogyha az ellenzék körében egy érdemi összefogás lesz, akkor meg tudja duplázni, legalábbis minimum meg tudja duplázni az elérhető egyéni győzelmek számát, amit alsó hangon ilyen 10-20 közé teszek. Tehát azt gondolom, hogy simán lehet 30-40 egyéni győzelem egy teljesen átlagos szintű, a mostaninál persze szorosabb koordinációval. Nyilván az a kérdés, hogy ezt meg tudják-e lépni, meg tudják ugrálni a felek, a egyéni érdekeiket háttérbe tudják helyezni a közösségi érdekek oltárán. Ugye 4 éve ez sikerült, ugyanez nem adott eredmény, de azóta a helyzet szerintem fundamentálisan megváltozott. Sokkal többen akarnak kormányváltást például. Ahogy Ágoston is mondta, az LMP most már a baloldal részévé vált, kicsi a szavazótábora, és sokkal baloldalibb lett. Illetve Szél Bernadett, illetve az egész pártvezetés is sokkal baloldali bizonyítékokat fogalmaz meg. Szóval szerintem az ellenzék, hogyha a közösségi érdekeket, a baloldali közösség érdekét venni figyelembe, akkor már nagyon gyorsan megjegyezett volna, hogy már nagyon régen is gyorsan megjegyezett volna. De nyilván vannak olyan egyéni érdekek, illetve vannak olyan egyéni pártérdekekbe belenyúló külső erők, amiket nem igazán látunk, illetve csak feltételezni tudunk, és azok ezt a megegyezést szétfelé feszítik, ahelyett, hogy összefelé nyomnák.
Azért szerintem komplexebb a helyzet, és egy téves mítoszépítés az, hogy a szép romantikus összefogása az ellenzéki pártoknak, azt automatikusan követnék a szavazópolgárok is. Mindenféle kutatás, még gondolom a ti kutatásotok is bizonyítja azt, hogy egy jobbikos nem szavaz át automatikusan, vagy nem minden jobbikos szavaz át a baloldalra, és nem minden baloldali a jobbikra. De ez
Bocsánat, nem is teljes széleskörű összefogásról beszéltem, hanem az úgynevezett demokratikus erők, tehát a politikai baloldal összefogására. A Jobbikot ebben nem értettem
bele. De még az LMP és a baloldal esetében sincsen 100%-os átszavazás.
90%-os átszavazási hajlandóságot mérünk.
De lehet, hogy pont az a 10% hiányzik ahhoz, hogy áttörést következzen be. Azért három szintje van ennek az egyeztetési nehézségnek, és ha ezeket fölvázoljuk, akkor rögtön érthető, hogy miért nem megy előre a dolog. Az egyik egy identitási kérdés, egy másik egy finanszírozási, és a harmadik a mandátum maximalizálás kérdése. Ugye, ha megállapodik bármelyik ellenzéki párt, ami az eddigi identitását arra építette, hogy nem működik együtt a másikkal, például az LMP Gyurcsány ellenességre építette az identitását, ha megállapodik, akkor ebből engednie kell. Nem tudja, hogy azok a szavazók, akik ezt az identitást fogadták el, és pedig, hogy egy Gyurcsány ellenes baloldali programmal rendelkező párt az LMP, az ezután is megmarad-e az a szavazó, hogyha feladta az identitását. Ha megállapodik, és visszalépésre kerül sor, akkor elveszítheti a töredékszavazatokat is egy ellenzéki párt. A töredékszavazatok elveszítése az a országos listáról szerezhető mandátumok számában tükröződhet vissza. Ez is egy nagyon fontos szempont, illetve a visszalépések anyagi veszteséggel is járhatnak. Ugye attól függ, hogy hány egyéni jelöltje van egy pártnak, hogy hány millió forint állami kampány támogatásban részesülhet. Különféle sávok vannak. ha valaki a 54 alá csökken, az ugye nagyon más, mint hogyha 54 fölött van, és ez különösen...
150 milliókkal dobálunk.
150
most.
Milliókra dobálunk, és ez különösen az MSZP esetében fontos, ahol 58 egyéni jelölt van a legutolsó számok szerint. Ha ebből 5-en visszalépnének, az 150 milliós veszteség lenne. Tehát ezt a három szempontot össze kell hangolni, és az egészben még ott van egy nagy-nagy jövőkép, ami az ellenzéki pártok számára visszatartó erő. A legtöbb ellenzéki párt a szíve mélyén, azért legyünk őszinték, azt gondolja, hogy nem fog nyerni a választáson. És hogyha ez a forgatókönyv a legvalószínűbb, akkor az egészen más stratégiát kíván, mint hogyha egyetlen egy visszalépésen múlna a győzelem. Én azért azt gondolom, hogy egy ellenzéki politikus igazán nem kívánkozik bele egy olyan kormányba, ahol Vona Gábortól kezdve Szél Bernadetten át Gyurcsány Ferencig részvényekkel rendelkeznek politikai erők, és az ő közös döntésükön alapul majd egy kormánydöntés. A március 15-i beszéd kapcsán bele bonyolódtak a baloldali politikusok, és azt állították, hogy önmagába tudnának baloldali kormányt alakítani, de ezt nincs az a közvélemény kutatás, ami alátámasztaná, hogy baloldali többség lenne Magyarországon. Éppen ezért tudható, hogyha abban a váratlan, véletlen helyzetben, hogy a Fidesz elveszíteni a többségét, akkor a baloldalnak és a Jobbiknak együtt kellene működnie. Ebbe a kormányba pedig szerintem nagyon kevesen vágyakoznak, tehát se esély, se vágy nem vezeti igazán az ellenzéki politikusok kezét a tárgyalások során.
És azt gondolom, természetesen, hogy a kép összetett, és természetesen ennek is van például egy identitás része. Ugye pont erre utaltam kicsikét korábban, hogy például az LMP szavazóinak az identitása az ebben a kérdésben megváltozott az elmúlt két év során. Tehát lényegében az ott
nem szerették meg Gyurcsány Ferencet. Szerintem a tegnap esti esemény, amikor Gyurcsány Ferencet tárgyalt az LMP, az odáig, amíg Vágó Gábor nem mondta be, hogy illuminált állapotban vélte felfedezni a volt
Gyurcsány Ferencet, szerintem
odáig egy vállalhatatlan lépés volt az LMP számára.
Gyurcsány Ferencet szerintem se szerették meg az LMP szavazók, de elfogadták azt, hogy egy olyan baloldali pártra, vagy egy pártömörülésre, vagy összefogásra, vagy pártvezetőre szavazzanak, aki ennek ezt képviseli. Nyilván ők itt elsősorban egyébként Karácsony Gergelyre gondolnak. Karácsony Gergelyt megszerették, sőt, a pártvezetéssel ellentétben, aki ugye joggal gondolja azt Karácsony Gergelyről, amit gondol, mert hogy ugye korábban ennek a pártnak a tagja volt és a vezetője volt, a tagsága kimondottan pozitívan nyilatkozik Karácsony Gergelyről, az összes mérésünk alapján nagyon magas szimpátia is.
Az LMP-nek 600 tagja van, mind a 600 tag pozitívan nyilatkozik.
A 600 tag az nem a számossága miatt fontos, hanem azért, mert ők azok, akik adott esetben a vezetőket el tudják söpölni.
És ti kutatást csináltuk az ő körükben.
Ezt tudják váltani. Nem, de szerintem mindannyian beszélgetünk politikusokkal, aha, és mindannyian tudjuk, hogy a egyes párton belül egyes politikusoknak, más pártok politikusoknak például mi a megítélése. És az jól tudható, hogy az LMP legalábbis középvezetősége vagy tagsága, az nem igazán van kivékülve a Karácsony Gergely ellentétben a szavazóbázisával. Tehát itt is van egy belső feszültség, de én azt gondolom, hogyha elhiszi magáról, és ez valóban egy fontos kérdés, hogy elhiszi magáról az ellenzék, hogy tud-e nyerni, vagy ugye nyilván persze tezzük fel, hogy mik a sikerkritériumok, lehet, hogy az is már sikerkritérium, hogy még nincsen többsége egyik pártnak sem, és akkor valamiféle megállapodásra kényszerülnek a szereplők, hogy kikivel, ugye az egy másik kérdés, és adott esetben lehet, hogy szétveszíteni ezen a beszélgetés kereteit. De visszatérve, amiről elkezdtem beszélni, az identitás kérdés, az LMP esetében ez már megváltozott. Gyurcsány Ferenc ebben nem tartozik bele. Ugye azért is kezdte egyébként az LMP úgy, hogy ő az MSZP-vel tárgyal, mert az MSZP-t különösen mióta van Karácsony Gergely elfogadja, és Kondmezővásárhely után kimondottan kívánja a tagság. Bocsánat, nem a tagság, hanem a szavazóbázis, hogy legyen az MSZP-vel, illetve az MSZP párbeszéddel valamiféle összefogás. Ezért nyilván ők nagyon taktikusan úgy kezdték, hogy akkor az MSZP-vel beszélgessenek, és akkor az MSZP ezt házon belül a saját koalíciós, vagy nem tudom, összefogás partnerével rendezze le. Ez a történet zsűje dugába dőlt, természetesen, hogy azt azóta láttuk, ez nem is feltétlenül biztos, hogy egy életképes elképzelés volt. De annak ellenére ezek az identitásvonalak, ezek nagyon erősen átrajzolódtak már. És még egy fontos dolog, hogy a méréseink szerint a Jobbik szavazóknak a 46%-a átszavazna egy baloldali összefogásra akkor, hogyha annak érdemesével van legyőzni a Fideszt, és 61%-a, hogyha érdemesével van a kétharmad megakadályozásának. Szintén azt mutatja, hogy a Jobbik párt tagjainak, bocsánat, párt szavazóinak egy nagy része lebontotta azt az ellenállást az MSZP és a Párbeszéd irányába, ami neki korábban megvolt. Ennek egyébként két oka van, az egyik az, hogy már eltelt annyi idő, és valamennyire megbocsátottak neki, a másik pedig van egy 3-400 ezernyi volt MSZP, illetve baloldali szavazó a Jobbik szavazói között, és ők sohasem voltak annyira ellen ennek a pártnak.
Hú, ez nagyon hosszú volt, hadd reagáljak pár részletre. Tehát szerintem tévedés azt gondolni, hogy az LMP-nek a összes szimpatizánsa és szavazója az Karácsony Gergőt támogatná. Ha ez így lenne, akkor már rég nem az LMP-t akarnák, hanem az MSZP és a Párbeszédnek a közös listáját támogatnák.
Én azt mondom, hogy elfogadják, és hogyha úgy van, akkor rászavaznak.
Én meg azt gondolom, hogyha az LMP feladja az elmúlt 10 éves történetét, akkor egyrészt biztosan számolhatna Schiffer András tiltakozásával, tehát azért az mégiscsak a LMP koporsójában egy erős százas szög lenne.
Azért Schiffer András befolyása megkopott már elég az LMP-ben.
Nem állítom, hogy ő lenne a pártának, de a média érdeklődését biztosan kiváltana, ha Schiffer András, ha ebbe a teoretikus vitába belemegyünk, elzárkózna attól, hogy az ő egykori pártja, Gyurcsány Ferenc ellenében létrejött pártja, Gyurcsány Ferencnek a mandátumszerzését támogatja, mert tudjuk jól, és ezt tudják az LMP szavazói is, Karácsony Gergő nincsen Gyurcsány Ferenc nélkül, aki Karácsony Gergővel működik együtt, hiszen nem közös listáról beszélünk, hanem egyéni választókerületekről, az Gyurcsány Ferencet is megkapja a csomagba. Gyurcsány Ferenc pedig már pont Szél Bernadett javára ugye vissza is lépett Budaörsön, tehát már akaratlanul és kéretlenül is kapott ajándékot Gyurcsány Ferenctől. Az LMP identitása szerintem még mindig igenis kritikus a baloldallal. Ha az LMP elköveti azt a stratégiai lépést, és szerintem hibát, hogy megállapodik a baloldallal, akkor a szavazóinak egy része keresni fog magának egy olyan pártot, például a Momentumot, amely párt azt ígéri és azt üzeni magáról, hogy ő nem állapodik meg a régi pártokkal. De még hát ugye
a Momentum ezt már azért revidálta, és most már azt mondja, hogy kész megállapodni a régi pártokkal.
A Momentum senkivel nem állapodott még meg, de valóban itt a sokan sokféle üzenettel operálnak, és hadd fordítsak még egyet ezen a gondolatsoron, és pedig szerintem itt valójában mindenki hamis kártyás az ellenzéki oldalon. Nem akar itt senki valójában megállapodni, hanem mindenki azt építi, hogy ne lehessen azt mondani rá, majd a esetleges választási vereség után, hogy ő nem követett el mindent a megállapodásért. Azt szeretnék elérni, hogy a magukról elmondhassák, hogy nem rajtuk múlott a meg nem állapodás. Gyurcsány Ferenc ebbe, mint mindig a legprofibb. Ő ugye a március 15-i beszédébe a tárgyalóasztalhoz hívta az ellenzéki pártokat, ezt követően pedig a tárgyalás során, meg már a 15-i beszédébe bejelentett visszalépéseket, tehát ő már úgymond elvégezte a ráháruló feladatot. Az LMP még defenzívában van etéren, de az LMP pedig elmegy a baloldalhoz is, és a Jobbikhoz is egyeztetni, hogy úgy tűnjön, hogy ő a megállapodásban érdekelt. Az előbb levezetett szempontok identitás, pénzügy és mandátum maximalizálás kérdése miatt valójában az az állításom, hogy egyik ellenzéki párt sem érdekelt a nagy-nagy megállapodásba. Egy-egy választókerületben ilyen egyoldalú visszalépésekre kerülhet még sor, 3 hét hosszú etéren, de a nagy megállapodásról csak beszélni akarnak, hogy utóbb majd másra háríthassák a feleséget.
De azt következik, hogy Szél Bernadett javára történt visszalépést nem viszonozhatják semmilyen módon ezen a szinten?
Én azt gondolom, hogy ahogy itt már próbáltam mondani, egy stratégiai hiba lenne az LMP-től, mert mindaddig, amíg Gyurcsány Ferenc tesz úgymond egy szívességet, az a Gyurcsány Ferenc, akinek a célfüggvénye az, hogy bekerüljön a parlamentbe, és egy 5%-os küszöböt átlépje, és egy saját frakciója legyen. Minden tudásunk szerint erre megvan az esélye. Neki igazából nem fontos, hogy töredék szavazatokat kapjon az egyéni választókerületekből, mert azon csak az múlik az ő szempontjából, hogy 5 vagy 6 főből áll a frakciója. Azaz nem sorskérdés számára, neki a sorskérdés az önálló frakció. Gyurcsány Ferenc tesz ilyen gesztusokat, ez neki, ahogy mondtam, komoly politikai kockázattal és költséggel nem jár. Az LMP számára viszont hatalmas politikai költsége lenne annak, hogyha Gyurcsány Ferenc táborát közvetlen eszközökkel, tehát nem szimbolikus félmondatokkal, hanem közvetlen eszközökkel, visszalépésekkel szolgálna. Ha az LMP-nek nem 106 egyéni jelöltje lesz 2018. április 8-án, akkor az LMP az egy teljesen másik LMP lesz, és ezért merem állítani, hogy a szavazótábora is más lesz, mint ami lehetne, mint ahhoz képest, mintha 106 jelöltje volna.
Azt én is gondolom, hogy vannak olyan szereplők az ellenzéki oldalnak, akiknek nem érdekel az összefogás, és például ilyenkor a DK és a Gyurcsány Ferenc magam is gondolok. Hogyha neki érdekelt volna, akkor az megtette volna, addig, amíg közögileg volt lehetősége önálló közös miniszterelnök jelöltet és közös listát állítani, minden további nélkül megtehette volna, és ezzel egyébként tudta volna a baloldalnak a mandátumait, a szavazóit, a mandátumait is maximalizálni. Ilyen szempontból valószínűleg én is azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc nem teljesen tiszta kártyákkal játszik, ez teljesen egyértelmű. Az LMP esetében pedig az van, hogy szerintem az LMP birkózik saját magával. Nagyon erős nyomás érkezik a választók részéről az LMP minden meghatározó személye irányában, hogy legyen kormányváltás. Az LMP szavazó 98%-a kormányváltást akar. Az LMP szavazó...
Nem akarna fideszes lenni.
Hát fideszes sem akar lenni ennek okán, ez egy következménye ennek, vagy nem tudom melyiknek a következménye, de ezek kéz a kézben járnak együtt. És azt szeretnék, hogy ennek a kormányváltásnak az LMP tevéken részese legyen. Ezért ők nagyon sok mindent hajlandóak lennének feláldozni. De nyilván ezt a szavazók nem feltétlenül feláldozásnak élik meg, hanem azt gondolják, hogy most már eljött az ideje annak, hogy olyan szereplőkkel is együttműködjünk, akikkel korábban nem működtünk együtt, sőt, adott esetben olyanok is, akikkel korábban szembe jöttünk létre. Adott esetben ugye ez jelenteti a DK-t, vagy a Gyurcsányt, vagy az MSZP-t is. Az biztos, hogy egy ilyen együttműködés vagy összefogás létrejött akkor Szél Bernadettnek költői képpel fogok élni, le kell vágni az egyik kezét, vagy az egyik kis ujját ahhoz, hogy egyébként ő maga győztesen tudjon egy ilyen harcból meg háborúból kikerülni. De azt gondolom,
hogy unikumot kell inni ez a volt LMP-s politikusoknak a eszköze, amikor átlépik a saját árnyékukat. Karácsony Gergő mondta, hogy amikor 5 éve megállapodott Gyurcsány Ferenc, hogy jó sok unikumot ívott ehhez.
Akkor Gyurcsány Ferenc itt az unikumot, vagy Karácsony Gergő?
Karácsony Gergő állította ezt.
Jó. Mert mostában az fundamentális kérdés a magyar politikában. De komolyra fordítva a szót, azt gondolom, hogy nagyon komoly áldozatot kell hozni, akkor visszaveszik a költői képből Szél Bernadettnek, és viszont ennek megkérhetni az árát. Tehát, hogyha Szél Bernadett azt mondja, hogy például részesen leszek aktívan egy ilyen összefogásnak, hogyha ennek én vagyok a vezetője, ezen persze már túl vagyunk, ezen a lehetőségen, nem teljesen, de egyébként nagyjából túl vagyunk.
Közös lista már nem lesz.
Közös lista nem lehet, de attól még ezt lehet mondani, és lehet így politizálni, de közjogilag túl vagyunk ezen. Akkor például miért ne? Tehát, hogy, és ugye azt látszik a keresztszavazási számokból, hogy az a 90%-os rászavazási hajlandóság az a másik irányba is elég jól igaz.
Én ismételni tudom, hogy valójában itt a hamis kártyás játék azért is nagyon fontos, mert félnek attól ezek az ellenzéki pártok és politikusok, illetve vezetők, hogyha nem tesznek úgy, hogy ők a megállapodás érdekében fáradtságot nem sajnálva egyeztetnek az éjszakában nyúlóan, akkor megbüntetik őket az ellenzéki szavazók. Tehát
ebben is biztos vagyok.
Ebben igaza van Andrásnak, hogy van egy ilyen elvárás az ellenzéki szavazók részéről, csak a jól felfogott, sok szempontból összetett önérdeke ezeknek az ellenzéki pártoknak nem ez. És azért tesznek úgy, mintha egyeztetnének, mert különben attól rettegnek, hogy a maradék szavazó táboruk elfordult tőlük, és még a várakozások és a közvéleménykutatási előrejelzéseknél is rosszabb eredményt érnek el.
Ez egy
nagy népi kábítás, ami itt zajlik.
Ez egy plauzibilis kimenete annak, én ezt talán úgy is le tudnám folytatni, hogy van ez a játék, amikor egyel kevesebb szék van, mint a hány ember, és futnak körbe-körbe az emberek. Biztos van valami neve, tanult kollégák ezt valószínűleg nálam jobban tudják. És simán lehet, hogy most az ellenzék egy ilyen játékot játszik, és összes ellenzéki párt igyekszik megszerezni azt a széket, és egyikük aztán majd le fog huppanni földre, hogy melyikük azt nyilván nem tudjuk. De azért szerintem sorba lehet állítani az ellenzéki, bal ellenzék pártjait azt szerint, hogy mennyire szeretnének összefogást. És szerintem ebben az MSZP van az első helyen. Nagyon sok szempontból az MSZP-nek ez érdeke, hogy az összefogás megtörténjen. Részben az ő saját politikai, későbbi politikai erejének az alátámasztása okán is. A következő az LMP, a már nagyon részletezett okokból kifolyólag, és a harmadik helyen, tehát a legutolsó helyen pedig a DK van.
Nem tudom, hogy ez így rangsorolható el, azért ha az MSZP párbeszéd közös listára nézünk, ott mégiscsak egy egyéni vállalkozó miniszterelnök jelöltje van a pártnak, aki hogy is mondjam, nehezen képzelhető el az, hogy a választások után is az MSZP-hez szeretné a nevét adni. Ugye ő a polgármester, és sokszori kérdése sem cáfolta, hogy a választások után ismét folytatná a polgármesteri tevékenységét. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ideiglenes megállapodás az MSZP és a Párbeszéd között.
Szerintem ezt a felek se tudják, hogy ez mennyire ideiglenes. Benne van például egy pártegyesülés lehetősége is.
Benne van, meg a párt összeomlása is benne van, tehát sok minden benne van, ebbe egyetértünk, de amit mondani akarok, hogy ez a párt nagyon csábítani már csak azért sem akar őszintén más ellenzéki pártokat, mert egzisztenciális, hogy mondjam, nehézségek vannak. Azok az egyéni jelöltek, akik reménykednek a mandátum szerzésbe, ha azoknak megüzenik azt, hogy lépjenek vissza, mert a nagy politikai megállapodás ezt kívánja, azok nem biztos, hogy ennek örülni fognak, és nem biztos, hogy végrehajtják a igencsak meggyengült pártközpontnak az utasítását. Hogyha... Ne felejtsd el, hogy mi történt Újpesten, ahol csak az MSZP és a DK megállapodásának az eredménye az lett, hogy az MSZP ott korábban fungáló képviselője, hogy azt mondta, hogy ő elindul a saját jogon.
Hogyha hihetünk azoknak a pegykáknak, amelyek ezzel kapcsolatban kiszivárogtak már, hogy melyik párt, melyik egyéni képviselői helyet szeretné magának, akkor azért látszik, hogy itt komoly koordináció volt, és inkább a haszonmaximálás, kölcsönös haszonmaximálás volt a cél, semmint egymás jelöltjeinek a lenullázása. Ennek okán ugyanaz újpesti példa az jó példa, de pontosan az látszik ezekből a kiszivárgott információkból, hogy pont az újpesti példát szerették volna elkerülni, és olyan megállapodásra törekedtek a felek, ahol egymást erősítik, tehát az esélyes MSZP-s javára lép vissza az LMP-s, és az esélyes LMP-s javára lép vissza az MSZP és DK-s párbeszédes jelölt.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Pulai András, a Publikus Intézet elemzője, és Mrázek Ostan Sámon, a Nézőpont csoport vezetője, elemző az Inforádió arénájának vendége.